Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 155. dicséretünk egyetlen versének éneklésével kezdjük. A 155. dicséretünk éneklésével imádkozunk a mi Urunk Istenünk színe előtt. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Folytassuk Isten tiszteletünket, ami Urunk dicséretével, a 135. Zsoltárunkat keressük ki, és a Zsoltárnak énekeljük az első három versét, kedves testvérek. A 135. Zsoltárunk első verse így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok.
Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Magasztaljátok Őtet, kikép szolgái vagytok, kik állotok házában, és jártok tornáciban. Dicsérjétek, mert jó ő, áldjátok ő szent nevét, mert ő igen jókedvű, Jákobot, mint ő népét, Izraelt elválasztá, örökévé fogladá. Mert tudom, hogy ez Isten, erős más isteneknél. Hatalma nagy mindenen, isteni beszédével, amit akar az égen, megtészi földön vízen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a 46. úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit, amelyek az úri imádsághoz, a mi atyánkhoz kapcsolódnak. Miért parancsolja Krisztus, hogy Istent így szólítsuk meg, mi atyánk? Azért, hogy mindjárt imádságunk elején felköltse bennünk azt a gyermeki félelmet és bizodalmat, amely a mi imádkozásunknak alapja kell, hogy legyen, tudnélik, hogy Isten a Krisztus által atyánká lett, s amit tőle hittel kérünk, azt ő még sokkal inkább megadja nékünk, mint ahogy földi szüleink nem tagadnak meg tőlünk földi jókat. Miért teszed hozzá ezt? Ki vagy a mennyekben? Azért, hogy Isten mennyei szent felségéről semmit ne gondoljunk, ami földi, és az ő minden hatóságától várjuk minden testi, lelki szükségünk kielégítését. Hitvallásunk tanítása után Isten igéje szól hozzánk a mai napra és e hétre kijelölt Zsoltárunkból, a 107. Zsoltárból. A 107. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában nyomorultan vasra verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben. Megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat és leverte a vas zárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mutassanak be áldozatot, beszéljék el újongva tetteit. Vannak, akik hajókon tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, a gyümölcstermőföldet szikessé a rajta lakók gonossága miatt. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat, éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül, mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak, állatokban sem láttak hiányt. De azután megfogyatkoztak és görnyedeztek, az elnyomás, a baj és gond miatt, amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kellett bolyonganiuk. De a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban. Nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek, és örülnek, az álnokok pedig befogják szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Kedves testvéreim, Isten kegyelme legyen rajtunk, hogy megérthessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, segítsél meg bennünket, arra kérünk téged, hogy megértsük a te kegyelmes tetteidet, amelyeket napról napra gyakorolsz a mi életünk felett. Te tudod, hogy milyen vakok vagyunk, és sokszor milyen elvakultak. Könyörüljél meg most rajtunk, hogy itt a te színed előtt megalázhassuk magunkat, hiszen olyan sokszor vádolunk téged mindazért, ami körülvesz bennünket. Olyan sokszor vagyunk elégedetlenek, olyan sokszor nem vagyunk neked hálásak. Arra kérünk, hogy nyisd meg a mi szemünket, hogy megláthassunk téged, hogy a szívünkbe vehessük a te kegyelmes munkádat, cselekvéseidet, láthassuk és érthessük hozzánk való jóságodat. Köszönjük te neked, hogy igéd által te magad vagy itt közöttünk, és te magad akarsz szólni hozzánk. Köszönjük te neked azt, hogy te igaz Isten vagy, és jóságos Isten vagy, aki előtt megállhatunk, akitől bocsánatot kérhetünk és várhatunk, és aki irgalmasan cselekszel a téged félőkkel. Így szeretnénk itt állni a te színed előtt, és ilyen szívvel szeretnénk meghallani a te üzenetedet. Kérünk, ajándékozz meg bennünket élő igéddel, hogy ne legyen hiába valóvá, ami itt létünk, hanem válhasson a mi üdvösségünkre, lelki-testi épülésünkre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hívjuk segítségül a mi Urunkat, Istenünket az ének szavával is. A 373. dicséretünket keressük ki, és a 373. dicséretünknek első, valamint negyedik versét énekeljük az ige hirdetésre készülve. A 373. dicséretünk első verse így kezdődik: Jővel teremtő Szentlélek.
Jövel teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélek, szent ajándékiddal zévek, úgy. Mózes egyik. Gerjedj világot elménkben, önts szeretetet szívünkben, erősíts minket hitünkben, és nagy erőtlenségünkben.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott Zsoltárból olvasom, a 107. Zsoltárból, az első, második, harmadik, valamint az utolsó versből, ahol ezeket találjuk megírva. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Kedves testvéreim, talán nem fogunk azon vitatkozni, hogy a mostani világban rengeteg esemény történik, ami pillanatok alatt jut a tudomásunkra. Sokféle eseményről azonnal tudósításokat kapunk, még az is előfordulhat, hogy a bennünket személyesen érintő eseményeket mástól, máshonnan tudjuk meg, mint attól, aki ez illetékes volna a velünk való közlésre. Ebben a világban mindenről híreket kapunk, a jólétről, a pazarlásról, háborúságokról, járványokról, tragédiákról. És sok ember ezeket a híreket sokféleképpen képezi le magának, sokféleképpen rendezi el magában azt a világot, amelyet a hírek alapján lát és érzékel. Ahogyan a híreket, ahogyan a dolgokat, a történéseket, amelyek körülvesznek bennünket, ahogyan ezeket értelmezzük magunkban vagy magunknak, az a mi világlátásunk. Sokféle embernek sokféle világlátása van. Ebben nincs mit csodálkozni, különböző szemmel nézünk az eseményekre. Az azonban mindig érdekes, és inkább érdekes, hogy a keresztények között is sokféle világlátással találkozunk. Pedig arra gondolhatnánk, hogyha vannak csoportok, csoportosulások ebben a világban, akik egyformán gondolkoznak, azok talán egyformán látják is maguk körül a világot. De nem vagyunk ebben egyformák. És ezért ma a Zsoltár, a 107. Zsoltár alapján az istenfélő ember világlátásáról szeretnék szólni a testvérek között. Arról a világlátásról, amelyben minden kereszténynek közös nevezőn kell, vagy kellene lenni. És ami keresztényeknek, Isten gyermekeinek valljuk magunkat, akkor ezt a Zsoltárt elolvasva kell, hogy önvizsgálatot is tartsunk, milyen a mi világlátásunk. Sokszor csúsznak ki olyan szavak a mi szánkon, amelyek arról tanúskodnak, hogy mintha a mi hitünk, meggyőződésünk nem hatna el a világlátásunkra. A Zsoltár a keresztény életet hálaadó életnek mutatja be. Ezzel kezdődik ez a Zsoltár, és nem csak ez a Zsoltár, hanem sok más írása, az Ószövetségnek Isten kijelentése, de ott van ez az Új Szövetségben is, hogy az Isten félő élet az hálaadó élet. És ez azért érdekes, mert a hála az mindig valaminek a következménye szokott lenni. Ez általában nem jellemzi az embereket, hogy hálát adnának. Általában úgy van ez, hogy mindenki nagyobbnak látja a bajokat maga körül, mint a lehetséges örömöket, vagy jólétet. És az ember nem igen ad hálát. De ez a Zsoltár arra hívja az istenfélő embereket, hogy adjanak hálát Istennek. Mert az istenfélő élet az egy hálaadó élet. Így volt ez régen is, és így van ez minden időkben. Ez a mi világlátásunk, hogy mi Istennek hálát adunk. De csak az istenfélő emberek világlátása ez. Mit mond a Zsoltáros? Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból. Nem csak egy kijelentés, hanem egy felszólítás is. Hogyha te testvérem megváltott ember vagy, akit Isten megváltott és megszabadított, akit összegyűjtött a különböző országokból, akkor a te életed hálaadó élet kell, hogy legyen. Hát azt gondolom, hogy mindannyian szűkölködünk ebben. Szoktunk magunk között őszintén beszélni a keddi imakörünkben is, ahol az imádságaink nagy részét a kérések teszik ki. És olyan nehezen tudunk Istennek hálát adni. A mi világlátásunk más alapokon nyugszik. Ezért a keresztény embernek tanulnia is kell, és gyakorolnia is kell magát a hálaadásban. Mi lehet a mi hálaadásunknak az alapja? Testvérek, a kijelentésen alapuló bizonyosság a hívő ember hálaadásának az alapja. Mi ez a bizonyosság? Az, amivel ez a Zsoltár elkezdődik. Hogy tudnélik, Isten jó, és örökké tart az ő szeretete. Az Isten félő ember életében ez egy bizonyosság. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a mi hitünk. Hogy Isten jó, és örökké való az ő szeretete az övéi iránt. Egy olyan fix pontja kell, hogy legyen ez a keresztény életnek, amelyből mindennek indulnia kell, hogy Isten jó, és örökké tart az ő szeretete. Istenről néha elgondoljuk azt, hogy jó, amikor jól mennek a dolgaink. De nehezen tudjuk Istenről azt feltételezni, hogy jó, amikor tragédiáról hallunk, ártatlan emberek haláláról, háborúról, pusztulásról és éhségről. Az Ószövetségben a Zsoltáros azt mondja, az istenfélő ember a látható és a tapasztalható világ ellenére egy más ponton találja meg életében a fix dolgot, a kiindulási pontot, nem a tapasztalatában gyökerezik a reakciója, a látása, hanem azban a tényben, hogy Isten jó. Hogy az ő szeretete az övéi felé örökké tartó szeretet. Kedves testvérem, legelőször is azt szeretném kérdezni, hogy hiszed-e ezt? Hisszük-e ezt, hogy Isten jó? Hisszük-e azt, hogy Isten szeretete örökké való az őt félők irányába? Te, aki magad Isten félő embernek vallod, te hiszed-e ezt? Vagy valami más alapja van a te Isten félelmednek? Sokan azt gondolják, hogy az az Isten félelmem alapja, hogy tartozom egy vallási felekezethez. Hát akkor biztos Isten félő vagyok. Az az Isten félő ember, aki ezt megértette, és ezen a bizonyosságon alapítja életét, gondolkozását és beszédét, hogy Isten jó és örökké tart az ő szeretete hozzám. Mert ebből a kiinduló pontból következik a hálaadásunk, és következik az a néhány dolog, amire ez a Zsoltár megtanít bennünket. Isten jó. Ha ezt hisszük, és így tekintünk a világra, akkor meg fogjuk azt érteni, amit ez a Zsoltár leír több ezer évvel ezelőtt, és Isten megerősít azóta sokszor, hogy a világban nincsenek véletlenek. Ez a Zsoltár arra emlékezteti az olvasókat minden időben, hogy a világban nincsenek véletlenek. Szenvedőkről, szenvedésekről olvasunk itt, ahogyan a szenvedésbe eljutnak az emberek. A Zsoltár néhány nagy csoportját mutatja meg a szenvedésbe jutó embereknek. Azt mondja a negyedik versben, hogy vannak olyan emberek, akik beleszülettek a szenvedésbe. Pusztában bolyongtak, úttalan utakon. Oda születtek, benne vannak. Nem tehetünk róla, hogy hova születünk. Vannak, akik a világ jobbléti országaiban születnek, és más életperspektívájuk van, mint azoknak, akik egy őserdei törzsnek a szülöttei. Hogy csak a legnagyobb szélsőségeket mondjam. Vannak, akik gazdag családból származnak, és vannak, akik szegényebb családból jönnek. Vannak, akik szenvednek emiatt, de nem tehetnek róla, mert beleszülettek ebbe. Aztán beszél a 11. versben olyanokról a Szentírás, akik ismerték ugyan a jót, azaz Isten akaratát, de megtagadták ezt, és emiatt szenvedésbe kerültek. Így olvassuk itt, hogy engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntésért, ezért szenvedéssel törte meg a szívüket. Minden időkben voltak és vannak olyan emberek, akik tudják, hogy mi az Isten akarata, de tudatosan ellene tesznek annak, ami az Isten akarata, és ezért szenvedésbe, fájdalomba jutnak és érkeznek. A 17. versben beszél olyanokról a Zsoltáros, akik nem ismerték Isten akaratát, és bűnt cselekesznek. És aki a bűnt cselekszi, az előbb-utóbb szenvedni fog a bűnei miatt. Nem kell az embernek Istent ismernie, élheti az életét, ha nincsen mérték, amin méri az életét, akkor folyamatosan mindig bűnöket cselekszik, és ennek az ember elveszi a büntetését, a következményét, ami a szenvedés. Aztán a 23. versben beszél a Zsoltáros olyan emberekről, akik kiszolgáltatottak lettek. Például a természet erőinek. Tengerre szálltak, és aztán a hullámok elragadták őket az égbe, majd le a tenger mélyére, és szenvedtek, megérezték a maguk kicsinségét, tehetetlenségét, mert kiszolgáltatottak lettek. És aztán a 40. versben beszél olyan szenvedőkről is a Zsoltáros, akiknek valamikor jobb volt a soruk, de elvétetett tőlük ez. Legyőzettek mások által, vesztesek lettek, és mint vesztesek szenvednek ebben a világban. A Zsoltár azt tanítja nekünk, hogy a világban nincsenek véletlenek. Nincsenek véletlenek. Nem véletlen a világban a szenvedés. De nem csak erről beszél a Zsoltár, hanem azt mondja, hogy vannak, akik többre jutottak. A 35. verstől a 38. versig terjedő szakaszban azokról olvasunk, akiknek jó szerencséjük lett. Azt is elmondja a Zsoltár, hogy ez sem magától jött. Mert akik szerencsétlenségben vannak, azokon Isten ítélete van. Akik pedig többre jutottak, azok nem a maguk erejéből jutottak többre, hanem azt mondja a Zsoltáros, Isten kegyelméből. Magyarán, ha összefoglaljuk ezt a látást, A világ eseményei tehát Isten ítéletének és kegyelmének a láncolata. Isten mindenben benne van. Mindenről tud. És vagy az ő ítélete, vagy az ő kegyelme az, ami ebben a világban megnyilvánul. Ilyen láncolat a világ eseményeinek a sora. A baj, a betegség, a háborúság, az éhség, a természeti katasztrófák, tragédiák, de még a jólét is, azt mondja a Zsoltás, nem véletlen, nem sorsszerű, hanem Isten ítélete vagy kegyelme. Kedves testvéreim, Isten jó. És ez azt jelenti, hogy ezt a világot nem hagyta magára. Hát egy keresztény ember nem beszélhet úgy a világ eseményeiről, hogy azokról azt feltételez, hogy csak úgy maguktól történnek. És ez Isten valahol szabadságon van, nem tud az egészről. Mi nagyon sokszor így beszélünk a világ eseményeiről, testvérek. Hogy nem beszélünk Istenről, nem is gondolkozunk Istenről. Mi magunk is használjuk ezeket a fogalmakat, hogy a véletlen, meg a szerencse. Hú, ez nagyon bejött. Most nagyon ráfaragtam. Nem így van, testvérek. Arra tanít ez a Zsoltár, hogy a világon nincsen semmi, amihez Istennek ne lenne köze. Isten mindenről tud. Isten soha nincsen szabadságon. A világon nincsen véletlen baj, és nincsen véletlenszerű szerencse sem. Hanem ez a világ, amit mi látunk, amiben élünk, amit tapasztalunk, az Isten ítéletének és kegyelmes cselekedeteinek a láncolata. Ez az, amit látsz, és ez az, amit látunk abban, ami körülvesz bennünket. Nem beszélhetünk úgy, mi keresztény emberek, mintha Isten erről semmit nem tudna. És nem beszélhetsz úgy a saját életedről sem. Hogy az Isten nem tud rólad. Nem mondhatod, hogy az Isten elfelejtkezett rólad. Nem mondhatod, hogy az Isten elvette a kezét rólad. De az Isten mindenről tud. A bajaidról is, a jólétedről is. És azt akarja, hogy ezt te se felejtsed el. Isten jó. Örökké tart az ő szeretete. Ezért az övéinek különösképpen is a szívükbe kell írniuk, hogy bármi történik velünk, az nem Isten tudta és akarata nélkül történik velünk. A mi életünk aztán végképp nincs kiszolgáltatva semminek. Az is következik ebből a bizonyosságból, ennek a másfajta világlátásnak a bizonyosságából, hogy tudnélik Isten jó és örökké tart az ő szeretete az őt félők iránt, amelyet ez a Zsoltáros megerősít. Hogy tudnélik Isten mindig segítségül hívható, minden élethelyzetben segítségül hívható Isten, és ezt olyan jó lenne a szívünkbe fogadni, testvérek. Mit olvasunk? Miközben tételesen írja a Zsoltáros az újabb és újabb helyzeteket, amelyekbe ezek az emberek belekerültek. Azt mondja, és ezt ismétli refrénszerűen, hogy az Úrhoz kiáltottak. Pontosabban, de az Úrhoz kiáltottak. Magyarán életüknek nehézségeiben feltételezték és megértették, hogy csak Isten segíthet, hogy csak Isten segíthet, hogy ő még segítségül hívható. Amikor elfogyott a reménységük, amikor elfogyott az erejük, amikor emberileg minden bezárult, akkor még eszükbe jutott ez, de az Úrhoz kiáltottak. Nem ezzel kezdték, de a végén így fejezték be, hogy az Úrhoz kiáltottak, mert megértették, vagy egészen egyszerűen feltételezték, hitték, hogy Isten még segíthet. Kedves testvéreim, az, hogy Isten jó és örökké tart az ő szeretetelmi irányunkba, számunkra azt jelenti, hogy mi is, akik az ő gyermekei vagyunk, mindig segítségül hívhatjuk őt minden élethelyzetben. És segítségül is kell őt hívnunk. Nem csak akkor, amikor összedőlt az, amit kreáltunk. Nem csak akkor, amikor az ember eljut oda, hogy most már tényleg nem segített más, csak Isten, hanem életünknek minden idejében szabad és kell is nekünk Istent segítségül hívnunk. Tudnunk kell azt, hogy ő ennek a világnak a fenntartója. Tudnunk kell azt, hogy ő a mi életünknek megváltója, megtartója. Ezért a keresztény ember mindig kész arra, hogy Isten segítségül hívja. Jaj, de sokszor történik az, hogy nekiállunk mi magunk dolgokat megoldani, rendbe tenni. Úgy gondoljuk, hogy ehhez nem kell az Isten, hát ezt már én is meg tudom csinálni. Nem vagyok én ma olyan kisfiú. A gyerekeink minden időben, akiknek vannak gyerekeik, elérkeznek erre a pontra. Akkor magukra kötik a kötényt, a lányaim, és elkezdenek bűvészkedni a konyhába, mert ők már azt tudják, mert látták, hogy anyuka hogy csinálja, és most már mi is meg tudjuk csinálni. Aztán, amikor kifröccsen, meg leesik, meg összetörik, akkor rájönnek, hogy hát en még nem megy egyedül. Testvérek, mi mindig Jézus követőiként, mindig Isten gyermekei maradunk, és segítségül hívhatjuk őt. Aki nagyon önállóskodik és elfelejtkezik Istenről, arról, hogy Istent segítségül hívhatja életének minden idejében és minden élethelyzetében, az előbb-utóbb összetör dolgokat, összetöri magát, összetöri a másikat, és talán majd csak amikor oda jut már, hogy minden összetört körülötte, akkor jut eszébe, hogy de hát az Isten segítségül hívható. Hívjuk őt segítségül, testvéreim, minden időben, és higgyük el, hogy csak ő segíthet. Meg kell értenünk azt, hogy a mi erőnk, a mi látásunk nem elég arra, hogy magunkon vagy másokon segítsünk, testvérek. Isten képes arra, az ő ereje, az ő átlátása, hogy megmutassa nekünk, mit kell cselekednünk, és hogy kell cselekednünk. A magunk erejéből mi, Isten gyermekei sem juthatunk sehova. De ezek az emberek az Úrhoz kiáltottak segítségért. Jusson eszünkbe, amikor az orvos azt mondja, hogy nincs tovább. A keresztény embernek mindig van még egy tovább. Az, hogy az Úrhoz kiált segítségért. Jusson eszünkbe, amikor megállunk koporsók mellett, és az emberek azt mondják, na itt a vége, befejeződött. Eszedbe jut? Szoktad mondani annak a másiknak, hogy nem fejeződött be? Mert lehet az Úrhoz kiáltani. Mondjuk azoknak, akik azt látjuk, hogy az életüket akarják eldobni maguktól, mert talán vannak ilyenek is a környezetünkben. Akik folyamatosan a reménytelenségük jeleivel bombáznak bennünket. Mondjuk nekik azt, hogy de, lehet az Úrhoz kiáltani. Lehet az Urat segítségül hívni. Miért? Mert ő jó. Mert örökké tart az ő szeretete. És végül még egy dolgot szeretnék ebből a Zsoltárból kiemelni és erősíteni, ami másféle világlátásunkat, az istenfélő ember világlátását ezáltal. Azt mondja ez a Zsoltáros, hogy Isten nem csak segítségül hívható, hanem kegyelmes szabadítója híveinek. És ezt szeretném, ha mindannyian így szó szerint értenénk, hogy Isten kegyelmes szabadítója híveinek. Mert ez a Zsoltáros őróluk beszél. Nem általában beszél a világról és a világban élő emberekről, hanem az Isten félő emberekről beszél. Nem azokról beszél a Szentírás ezen a helyen, akik azt mondják, szabadítson meg az Isten, aztán majd hiszek neki. Mert ilyenből nagyon sok van. Aki az Isten zsarolja, Szabadítson meg az Isten, na majd utána elhiszem neki azt, hogy ő jó. Hozzon ki a hitel tragédiámból. Hozzon ki a házassági válságomból. Hozzon ki a betegségemből, a szegénységemből. Majd akkor elhiszem neki, hogy ő jó. Nem ezekről beszél a Zsoltár testvérek, hanem azokról beszél, akik először hittek, és utána ebből a hitből fakadóan hívták Istent segítségül. És mit mond el róluk a Szentírás? Azt mondja, hogy ők megszabadultak. Ők megszabadultak. Először hittek, megajándékozta őket Isten hittel, bizalommal, segítségül hívták az Urat, és Isten megszabadította őket. Azt mondja Pál apostol a Róma 10:11-ben, és ebben a levélben több helyen is, aki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Meg nem szégyenül. Nem úgy van ez, hogy akiknek jó a sora a földön, azok hisznek Istenbe. Nem ezt olvassuk itt. Hanem azt olvassuk, hogy akik hisznek ő benne, azok nem fognak megszégyenülni. Miért? Mert Isten jó. Mert örökké való az ő szeretete az őt félő emberek iránt. És nem hagyja, hogy az övéi megszégyenüljenek. Kedves testvéreim, az ő szabadítása mindannyiunk számára kész. A kereszt és az üres sír arról beszél a világban 2000 esztendő óta, hogy a mi Urunk Istenünk szabadítása kész. És akik hiszik az Úr Jézus Krisztust, és hisznek ő benne, azok el tudják mondani velem együtt, hogy megszabadultak, és megszabadultunk. Megszabadított emberek vagyunk, mert hittünk Jézus Krisztusban. Nem attól lettünk megszabadított emberek, hogy ma már sokkal jobbak vagyunk, ma már nem vétkezünk, ma már szépen tudunk beszélni, hanem úgy történt ez, hogy ott a mi bűnös nyomorúságunkban, amikor megszólalt Isten, akkor elhittük, hogy ő segít. Amikor rábíztuk magunkat, akkor azt éltük át, hogy ő megszabadít bennünket. Megszabadított a bűnös lelkiismeretünktől, megszabadított a halálfélelemtől, és ezzel együtt, mint szabad embereknek, adta nekünk az örök életnek drága reménységét és bizonyosságát. Isten kegyelmes szabadítója híveinek. Ezért bátorítalak és biztatlak benneteket arra, hogy higgyetek ő benne. Higgyetek Jézus Krisztusban, hogy átélhessétek az ő szabadítását is. Mert ő jó, és örökké tart az ő szeretete. Kedves testvéreim, a hívő embereknek, a magukat kereszténynek valló embereknek eképpen kellene és szabad a világra tekinteniük. Ez a mi világlátásunk alapja, hogy Isten jó, és örökké tart az ő szeretete. Számunkra ebből az következik, hogy a világon, és benne a mi kicsiny kis életünkben nincsenek véletlenek. Isten mindenről tud, vagy ítél, vagy kegyelmesen bánik velünk. Isten jó, ezért mi tudjuk, hogy ő mindig segítségül hívható. Isten jó, ezért ő kegyelmes szabadítója híveinek. Mindenre így kell nekünk tekinteni. Ez a mi életünknek a fix pontja. Az, ami bennünk van, az mind megváltozik, testvérek. De Isten szeretetéről, az ő viszonyáról, ahogy az övéihez viszonyul, arról azt mondja a Szentírás is, azt mondja ez a Zsoltárs, hogy az örökké tartó, az változhatatlan, mint maga Isten. Adja az Úr, hogy ezzel a mi szívünkben, ezzel a tudással, hittel, bizonyossággal tudjunk az elkövetkezendő héten is azokra az eseményekre tekinteni, amelyek majd a mi életünkben megtörténnek. És adja az Úr, hogy ezzel az alázattal és bizalommal merjük és akarjuk őt minden időben segítségül hívni, hittel és bizalommal, hogy megtapasztalhassuk az ő szabadítását is, és békesség és öröm legyen a mi szívünkben. Hogy fejeződik be a Zsoltár? A bölcs jegyezze meg ezeket. Jegyezzük meg mindannyian. Amen. A 299. dicséretünk első és ötödik versét énekeljük most. A 299. dicséretünk első és ötödik versét: Jézus hív, bár zúgmorajlik, életünk vad tengere. Testvérek, imádkozzunk! Hálát adunk neked azért, mennyei édesatyánk, ha már megszületett a mi szívünkben ez a bizonyosság, hogy te jó vagy a tieidhez, és örökké tart a te szereteted a téged félők iránt. És könyörgünk mindazokért, akik ezt a bizonyosságot még nem bírják, hogy lelked által munkáld bennük az élő hitet, és ennek a fölismerését, ennek életük alapjává tevését, hogy te jó vagy. Taníts meg bennünket arra, hogy a látható dolgok ellenére, amelyek bennünket körülvesznek, és a tapasztalati dolgok ellenére, amelyek időnként azt üzenik nekünk, hogy te elfelejtkeztél rólunk, hogy téged nem érdekel a mi sorsunk, mi mégis hadd újuljunk meg naponként ebben a bizonyosságban, hogy te nem vontad meg szeretetedet a tieidtől. Könyörüljél meg rajtunk, hogy így tudjunk mindenre tekinteni, ami körülöttünk van, és ebből a bizonyosságunkból fakadóan hadd legyünk a te hírnökeid, evangéliumodnak, szeretetednek továbbadói abban a környezetben, ahol annyi ember szomjazik erre a bizonyosságra, amelyre föl lehet építeni az életünket, a mindennapjainkat, amely mögött te magad állsz, aki erős Isten vagy, aki győztes Úr vagy. Kérünk téged, hogy munkáld ezt bennünk, hogy hadd lehessünk egyek ebben a látásban is, és hadd fakadjon ebből a látásból a mi szolgálatunk, cselekvésünk és minden beszédünk. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy áld meg életünket, most ennek az istentiszteletnek a kapcsán is, a közgyűlésünkre kérjük a te áldó szeretetedet, kérünk, hogy a te akaratodat taníts elfogadni, amely, ha megnyilvánul majd közöttünk, adjad, hogy felelősséggel hadd tudjunk részt venni a gyülekezet dolgában, és kérünk téged arra, hogy mindazokat, akiket most a gyülekezet majd megválaszt, áld és szenteld meg szolgálatukban. Kérünk téged arra, hogy emlékezzél meg családjainkról, szeretteinkről, életünknek minden eseményét engedd úgy látnunk, hogy te azokról tudsz, és azok által, ami szívünket szeretnéd magadhoz még közelebb vonni. Kérünk betegeinkért, öregeinkért, Köszönjük neked a meggyógyultakat, a visszatérteket, de eléd hozzuk azokat is, akik eltávolodtak tőled. Mentsd meg őket, Urunk, és tarts meg bennünket, hogy egy szívvel és egy lélekkel lehessünk követőid és szolgálóid. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten mondja, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Így legyen. Amen. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző és megtartó pásztora. Most tehát zárjuk Isten tiszteletünknek eme részét, énekszóval, dicséret mondással, a 272. dicséretünk első és második versét énekeljük. A 272. dicséretünk első és második versét, amely az igehirdetésben hallott bizonyosságunk énekkel való megerősítése, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja.
Mind jó, amit Isten tészen,